Tisztelt hallgatóink, én Lukovics Milán vagyok, és Pádolyi Szent Antal ünnepe kapcsán Tamás Gábor ferences atyával beszélgetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Kedves Gábor atya, amikor templomigazgató voltál, mindig nagy gondot fordítottál arra, hogy Szent Antal ünnepét elsősorban kisgyerekeknek, családoknak megrendezzed, megjelenítsed. Miből állt ez a, vagy miből áll hagyományosan egy ferences templomban a Lilium megáldás, illetve a Szent Antal napi ünnepség?
Ugye, ahogy említetted, a virágoknak a megáldása, a gyermekeknek is a megáldása, ez a címe ennek a június 13-a környékén megrendezett templomi liturgiának, ami elsősorban a kisebb gyermekeket és az ő családjaikat célozza meg. És amikor azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt egy picit közelebb hozni a gyerekeknek a lelkéhez, meg a stílusához, akkor először a pasaréti óvodás misék jutottak eszembe, ahol még annak idején Gergaitjával nagyon kedves éneke volt a óvodás gyerekeknek, az ez az Isten, ez az újja, ez meg itt a ragyogó ég kezdetű ének. És hát a kezdéskor ezt egy ilyen szép nagy táblára kiraktuk ezeket a kis képeket, úgyhogy azok a gyerekek, akik nem tudtak még olvasni, azok is a képek alapján, hogy végigbeszélgettük, hogy akkor mi mit jelent, volt egy kis dogmatikai bevezető tulajdonképpen így a közös liturgia előtt, és a gyülekezés alkalmával ezt megtanultuk, ezt az éneket, közösen énekeltük, én furuljáztam, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, mit látunk, hogyan tanít bennünket ez az egyszerű kis ének. Utána pedig az az ének adta az ötletet a liturgiához, hogy csodákat kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz kezdetű ének, ezt minden kedden, amikor a Szent Antal áltatosságot végeztük, akkor ezt énekeltük. És gondoltam, hogy hát akkor a gyerekeket biztos ne érdeklik azok a csodák, amelyek Szent Antalnak a nevéhez fűződnek, és ezeket próbáltuk megjeleníteni a számukra, ahogyan Szent Ferenc karácsonykor Greccsóban megjelenítette Jézus Krisztus születését, gondoltam, hogy akkor a Ferences gimnáziumnak a tanulóival mi is megpróbáljuk megjeleníteni azokat az eseményeket, amelyek felidézik Szent Antalnak az alakját. És akkor így 5 csodát fűztünk fel egymás után sorba. Ezek a jelenetek egy picit tartalmilag kapcsolódtak egymáshoz, illetve dramatikailag, ahogyan össze tudtuk őket kapcsolni. Az első ilyen esemény volt, amihez az adta az ötletet, hogy abban az évben voltak ikrek a Ferences gimnáziumban, hogy Szent Antalnak van egy csodája, a bilokációnak a csodája, amikor egyszer el kell mennie prédikálni egy templomba. Másrészt pedig egy másik feladata ott a saját rendi közösségében is volt, hogy a közös imádságon részt kell vennie. És nagyon jól meg lehetett jeleníteni, hogy az ikrek közül az egyikük beöltözött Szent Antalnak, őket bemutattam az elején a gyerekeknek, hogy ő a Szent Antal, és akkor a szerzetesekkel együtt kivonult imádkozni a templomnak a hajójába. Közben pedig a szószékre is fölment egy másik Szent Antal, aki az ikertestvére volt az egyiknek, és ő is elkezdett prédikálni a föntről a híveknek, és akkor a gyerekek így kapkodták a fejüket, és a szülőknek az arcán is látszott az a másodperc, még egy pillanatra elgondolkoztak, hogy hogyan is lehetséges ez. A következő csoda, a gyerekeknek a kedvence, az pedig arról szól, hogy ugye Szent Antal korában az eretnek mozgalmak elég intenzíven jelen voltak, és Antal maga is többször prédikál a számukra, nem ellenük, bár az eretnekek törőjének hívták, de ez nem azt jelentette, hogy úgy beszélt velük, hanem épp az, hogy nagyon-nagyon kedvesen, de nagyon nagy hatással tudott szólni az ő nyelvükön is. És hát az egyik ilyen történet ahhoz kapcsolódik, hogy egy városnak a főterén egy eretnek vezér vitatkozik Szent Antallal, hogy igazából az oltári szentség az valódi szentsége, vagy hát igazából csak a papok találták ki. És ennek az eldöntésére ajánlanak egy fogadást, mégpedig azt mondják, hogy az eretnek vezér azt ajánlja Szent Antallnak, hogy itt van ez a szamár is tudja, hogy butaság ez az egész, amit ti tanítatok, és fogadjunk, hogyha 3 nap múlva idejövök, és egyik oldalra teszünk egy szénát, a másik oldalra pedig te odaállsz az oltári szentséggel, akkor a szamár majd fogja tudni, hogy az szamár, a széna az egy valóságos dolog, az oltári szentség az pedig egy kitaláció. És hát ugye a szamarat is megjelenítettük, 2 diákot leterítettünk ilyen szép barna pakróccal, ahogy kell, és a gyerekeknek ez nagyon-nagyon tetszett, és utána föl is akartak ülni a szamár hátára. Bejött ugye másnap a szamár az eretnek vezérrel, és a szamár körülnézett, és nyilván Antal, ahogy ott állt az oltári szentséggel, ahogy egy kehellyel állt az egyik mellékoltárnak, nyilván odament rögtön, és térdet hajtott, aminek a tanulsága világos volt a gyerekeknek, hogy egy szamár okosabb, mint egy nem hívő ember. Aztán a következő szinten az eretnekek kapcsán velük való vitatkozásba elfáradva Antal egy alkalommal kimegy a tengernek a partjára, és ott prédikál a halaknak. Ugye ez egy hasonló történet, mint Szent Ferenc életében, aki prédikált a madaraknak, Antal a halaknak prédikál, akik szépen kidugják a fejüket, ott tátognak, és ugye ezt is nagyon ügyesen egy hatalmas nagy kék lepedőt kifeszítettünk, és fölötte ott ugráltak a halak, amik szintén a gyerekek mozgattak úgy a lepedő mögül. A prédikációt követte szintén a tengernél történt csoda, amikor Szent Antal föltámasztott egy kisfiút, aki belefulladt a tengerbe. Nagyon aranyos volt, mint napokban jártam Esztergomba, és éppen egy érettségiző diákkal beszélgettem, és mondta, hogy emlékszem rá, hogy ő volt ez a kisfiú, aki játszotta a megfulladt kisfiút 6 évvel korábban ott a templomba, és egy nagy élmény volt ezek szerint az ő számára is, amit nem felejtett el. És az utolsó jelenet pedig arról szólt, hogy a gyerekekkel megbeszéltük, hogy Szent Antalt hogyan lehet fölismerni itt a templomban, hogy megbeszéltük, hogy Szent Ferencnek stigmái vannak, akkor nem ő az, mi van az ő kezében, és akkor ugye a Szent Antalnak a kenyere, amit észre lehet venni, illetve a kis Jézus van a másik kezébe, és hát így körbejártunk a templomban, megnéztük a Ferences szobrokat, és így megtalálták Szent Antalnak is a szobrát. Utána következett a liturgikus áldások, tehát a virágoknak a megáldása, illetve a gyerekeknek a megáldása, a hívek könyörgése, amit a szülők olvastak, és utána a Szent Antal kenyerét osztottuk ki, vagy 300 kenyeret rendeltünk, ilyen külön megkértünk egy közeli ismerős pékséget, hogy ők készítsék ezeket el, külön kis címkét nyomtattunk rá, hogy Szent Antal kenyere, és ezzel ajándékoztuk meg mind a jelenlévőket, mind azok hozzátartozóit, aki szeretett volna vinni, illetve a szemináriumba is küldtünk, és maguk a ferences testvérek is ezt vacsorázták aznap.
Hát hogyan lehet akkor ezek szerint egy szentnek ilyen szépen és igényesen emléket állítani, vagy élményszerűvé tenni az ő személyét, alakját a gyerekeknek, vagy egyáltalán a híveknek? Ez akkor egy tényleg sok munkával kivitelezett ünnepség volt minden évben. De szóba került a keddi nap a ferences hagyományban, valamiképpen ez a keddi nap Szent Antalnak a tiszteletéről szól, ami annyit jelent, hogy valóban egy ilyen erre a napra írt ének hangzik el. Vajon ez hogy alakult ki, vagy amúgy Szent Antal hogyan él a ferences hagyományban? Hogyan lett ő a szegényeknek így a pártfogója?
A középkorban ugye a hétköznapoknak is megvoltak a maguk szentjei, és az kedd az a Szent Antal, pádolói Szent Antalhoz kötődött. A rendünkben ma is nagyon sok helyen megünnepeljük Szent Antalt, és külön Szent Antal mise van, tehát az ő tiszteletére hangoznak el a könyörgések, illetve a Szent Mise után egy külön imádság az ő életéből egy történtek a felolvasása zárja ezt a közös eseményt. És vannak olyan helyeink, például Kolozsvár, ott, amikor kint jártam, akkor ott még most is minden kedden osztanak Szent Antal kenyerét, ami nem csak szimbolikus, hanem valóban arra emlékezteti mind a ferenceseket, mind az ott rászorulókat, hogy Szent Antal valóban mellé állt a szegényeknek és azoknak, akik a bajban voltak. Az ő működése során nagyon nehéz helyzetbe kerültek azok a szegény emberek, akik nincstenek voltak, és ahhoz, hogy egy picit előrébb jussanak, kölcsönt vettek föl. Ez a kölcsön azonban általában nagyon magas kamatra adták a gazdag emberek, és amikor valaki ezt nem tudta visszafizetni, akkor a kor szokása szerint nem csak hogy elvették mindenét, hanem őt magát is börtönbe zárták. Ezzel az egész család elvesztette a család fenntartót, azt, aki igazából még keresni tudott volna, tehát egyértelmű volt, hogy az egész család teljes nyomorba süllyed, sínlődik a börtönbe az édesapa, és a gyerekek anyuka pedig abszolút nem tudják előteremteni a mindennapi falatot sem. Antal nagyon keményen fölmert lépni ezzel a társadalmi igazságtalanság ellen, és tudjuk, hogy az ő élete folyamán születik meg az a törvény, ami arról szól, hogy az adósok, azok csak a vagyonukkal tartoznak a kölcsönző felé, de őket magukat, a személyes szabadságukat nem lehet elvenni, nem lehet őket börtönbe zárni, tehát nem lehetséges, hogy ennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek. Az nagyon izgalmas Antalnak a személyiségében, hogy nagyon kedvesen fordul oda az emberekhez, de a hatalmasokkal szemben nem érzi úgy, hogy ő meg kéne, hogy alázkodjon, hanem elmeri mondani nekik, hogy milyen terheket tesznek az emberekre, mit tesznek igazságtalanul. Egy korabeli nemes úr, Ezzelino volt az, aki egy veronai nagy úr, akivel szemben föl is jegyezték ezt a működését Szent Antalnak. Elment hozzá, elmondta neki, hogy mi az, amit meg kéne változnia, a bűnbánatot kéne tartania. Bár meg akarják mérgezni, de a mérgezés az nem sikerül, nem hat Antalra, nem lesz tőle rosszul, és akkor megijed. Sokszor az ilyen emberek általában babonásak is, úgyhogy valószínű, hogy Szent Antalnak a jelenléte, meg a bátorsága hatott rá, és azt jegyezték föl róla, hogy minden, amit tudott, azt jóvá tett, és megpróbált más útra térni.
Hát Szent Antalnak nyilván az intelligenciája, meg a lelki nagysága is megvolt ahhoz, hogy ezekkel a hatalmasokkal azért hát egyenrangú félként váltson szót. Egyébként úgy nagy vonalakban mit tudunk az életéről?
Portugáliában született Lisszabonba, egy nemes családnak a sarjaként. Először ágostanos szerzetes volt, közéjük lépett be, azonban azt tapasztalta, hogy elég gazdag kolostorokban és elég politikával átitatott légkörben éltek ott a szerzetesek. Az előjáró inkább politikai karriert szeretett volna befutni a lelki karrier helyett, és ez elég visszás volt az ő számára. És ekkoriban két módon is találkozott a ferences lelkiséggel. Egyrészt az első ferences vértanukat akkor hozták át Marokkóból, és ő látta ennek az öt ferences testvérnek a holttestét, akik a hitterjesztés során veszítették az életüket. Másrészt pedig találkozott azokkal a ferences testvérekkel, akik koldulni jártak az ő gazdagabb kolostorába, és megfogalmazódott benne, hogy ő inkább valami ilyen módon szeretné az evangéliumot megélni, nem pedig azok között a keretek között, amit addig meg tudott élni. Elhatározza, hogy ő is misszionárius lesz, elindul Afrikába, azonban vissza kell fordulnia, mert nagyon beteg lesz, de a visszafordulás közben, ahogyan a hajóval igyekszik a szülővárosa felé, viharba kerülnek, és ezért Szicíliába kötnek ki, ahonnan, mivel éppen akkor van a ferencesnek a nagy káptalanja, ahol több ezer kisebb testvér gyűlt össze, őt is oda viszik, és ő is ott lép be a ferencesek közé. Mivel senki nem ismeri és nem tudja, hogy honnan származik, ezért az egyik provinciális tartományfőnök magával viszi, hogy hát ha neked most nincs helyed, akkor gyere velem, és egy montepalói temetességbe küldi, ahol segítségé van a háznak, takarít, mosogat, rendbe tartja a kertet, ilyen fizikai munkával bízzák meg, és éveken keresztül ezt nagyon alázatosan el is végzi. Nem derül ki, hogy nagyon komoly biblikus és általános műveltsége van Antalnak, és ő maga is meg van elégedve azzal, amit rábíztak. Azonban, amikor elhatározzák, hogy pár testvérrel együtt papszentelésre küldik őt is, akkor a szónok megbetegszik, és senki nem meri vállalni készületlenül a prédikációnak a feladatát. És a püspöknek a biztatására, meg a testvérek biztatására gondolják, hogy hát legyen Antal, aki beszél, mert neki nem túl nagy tekintélyvesztés, hogyha nem tud olyan szépen beszélni, a többiek pedig nyugodtan hallgathatják, és nem nekik kell az ő helyén állni és beszélni. Azonban az történik, hogy Antal nagyon egyszerű szavakkal, de nagyon-nagyon nagy szentírásban való jártasságról tesz tanúságot. Tátott szájjal hallgatja mindenki, és egyre inkább megdöbbennek azon, hogy Antalnak milyen nagyszerű tehetsége van a beszédhez, illetve mekkora nagy ismerete van a szentírásból. Amikor vége a szentelésnek és a beszédnek, körülállják a testvérek, és újonganak, hogy áldják azt a napot, amikor ezt az egyszerű testvért a saját tartományuknak a testvérévé választották. És ettől kezdve maga Szent Ferenc is megbízza Antalt azzal, hogy a rendben tanítsa a testvéreket, tanítsa a teológiát, és ő lesz az első ferences teológiának a megalapítója. Az fontos, és Szent Ferenc lelkiségére jellemző, hogy azt köti a lelkére Antalnak, hogy a tudományoknak a végzése az ne vonja el őket a ennél még egy kicsivel fontosabb dologtól, az imádságtól.
Igen, ezt egy rövid levélke tanúsítja, amit maga Szent Ferenc írt Szent Antalnak, tehát azon kevesek egyike, akik konkrétan ilyen levelet kaptak Szent Ferenctől, és ez mai napig is fennmaradt. Egyébként Szent Antalnak így a keddi tiszteletével én is egyszer nagyon messze találkoztam, méghozzá Brazíliában, ahol zsúfalásig megtelt keddi napon a ferences templom, méghozzá napjában többször. Ilyen nagyjából óránként voltak délelőtt a misék, és még délután is kettő vagy három, és hát én ilyen délután 4 órás időpontra emlékszem, hogy zsúfalásig tele volt a templom, és akkor a végén ilyen szentelt víz hintés is zajlott, amit hát nem úgy kell elképzelni, mint nálunk, hogy egy ilyen kis fém szentelt víz hintőből 3 csepp víz, hanem körülbelül úgy, hogy egy ilyen nagy dézsa-szerűséget a karjára fogott az illető ferences atya, és hát beletett egy akkora ilyen, inkább egy keféhez hasonlított, az a szentelt víz hintő, és körbejárta a templomat, és irgalmatlanul locsolta vele a népet.
A nagy melegben ez jó jött.
De az emberek hát örültek meg, valahogy tényleg szívvel, lélekkel ott voltak. Vajon hogy lett az, hogy ennyire elterjedt Szent Antalnak a tisztelete, hogy tényleg nem csak ferences templomokban, hanem minden templomban egy ilyen kötelező kellék vagy berendezési tárgy Szent Antalnak a szobra a szegényeknek a perselyivel, vagy így a későbbi korokban hogyan élt tovább az ő tisztelete?
Szent Antal egy nagyon-nagyon különleges személyiség lehetett, ugyanis halála után kevesebb, mint egy éven belül szentté avatták. Annyira friss volt, és annyira eleven volt az ő működése. A legutolsó húsvéti prédikációi alkalmával sok-sok ezer ember tolongott és ment Pádovába, hogy hallgathassák őt. Tehát nagyon-nagyon népszerű volt már akkor is, amikor hirdette az igét, és valószínű, hogy az, hogy ennyire az emberek, szegények, a kitaszítottak mellé tudott állni, ez nagyon-nagyon szimpatikussá tette minden kor hívője számára. Másrészt valószínűleg mindenki úgy érezte, hogy Szent Antalhoz nagy bizalommal fordulhat. Valószínűleg ehhez köthető az a talán népszokásnak vagy hiedelemnek nevezhető hagyomány, hogyha elvesztünk valamit, akkor Szent Antalhoz érdemes imádkozni, őt kell kérni. Sőt, volt egy olyan rendtársunk, aki még azt is tudta, hogy a legnagyobb címletnél egyel kisebbet kell bedobni a Szent Antal perselyébe, ami most 10 000 forint lenne, hogyha egy nagy dolgot elvesztettünk, és nagyon szeretnénk, ha ezt visszakapnánk, akkor ez a tarifa a Szent Antalnál. Persze, hogy a tárgyak előkerülnek vagy sem, az valószínű nem feltétlenül az adománynak a mértékétől függött, de mindenképp tudatosította azt az emberben, hogyha valamit szeretne visszakapni, akkor azért adnia kell valamit azoknak, akik igazán rászorulnak. És így talán, ha nem is azt a tárgyat találták, amit elveszítettek, de azt a sokkal nagyobb értéket, hogy adni a másik embernek, ez valami nagy-nagy lehetőség az életünkben. Amikor Szent Bonaventura a földi maradványai, a sírját föltárja Antalnak, akkor ugye a nyelve az, amit éppen megtalálnak és mutatja föl azt, hogy Szent Antal a szavaival, a szavain keresztül valóban Jézus Krisztust hirdette az embereknek, és ezért gondolom, hogy évszázadok múlva is mindenki szívesen fordul Szent Antalhoz és kéri az ő közbejárását.
Faluhelyen azért az is szokásban volt, hogyha mondjuk valaki talált egy elvesztett kulcsot, akkor oda tette Szent Antalnak a lábához, és akkor így egy kicsit segített annak is, aki azt kereste. Ugye maga Szent Antal ugye Pádovában van eltevetve, magyarosan Páduában, nagyon szép monumentális híremléke van, gyönyörű márvány, domborművek ábrázolják körben az életét meg a csodáit, amik körülötte történtek. És ez a óriási nagy bazilika hát szinte túltesz a városnak a székesegyházán, illetve maga a sírja is egy ilyen nagyon eleven tiszteletnek örvend, rengetegen ott vannak, fényképeket, kis üzeneteket elhelyeznek, bizonyára láttad ezt a helyet.
Igen, hál' Isten többször is volt alkalmam fölkeresni Szent Antalnak a sírját, illetve a bazilikáját. Először akkor, amikor 1991-ben négyen ferences növendékek elhatároztuk, hogy biciklivel fölkeressük Assisi városát, Szent Ferencnek a szülővárosát, és közben Pádovába kétszer is áttekertünk, és megnéztük akkor először azt a gyönyörű bazilikát. Aztán másodszor az édesapámmal is, édesanyámmal tudtunk elmenni. Édesapámat is Antalnak hívják, úgyhogy őt szerettem volna egyszer elvinni ebbe a bazilikába, és nagyon megható volt, ahogyan ő ezt fogadta és örült annak, hogy a védőszentjének a sírjánál lehetett. Legutoljára, amikor Pádovába jártam, egy osztálykirándulás alkalmával jártunk ott, és picit mi is megtapasztaltuk Szent Antalnak a közbenjárását, ugyanis délután érkeztünk oda, és külvárosban egy olyan parkolóba sikerült a busszal megállnunk, ami egy házakkal volt körülvéve, illetve a hatsávos főút felé ilyen U alakú lefelé fordított nagy vascsövek voltak bebetonozva, és ez zárta körbe ezt a parkolót. Beálltunk a busszal, szinte üres volt az egész parkoló, és a gyerekeket, akikkel elmentünk a bazilikába, hát vagy 3 kilométerre tudtunk megállni a bazilikától. Annyi időnk volt, hogy elmentünk a bazilikáig, kicsit körülnéztünk, és jöttünk vissza a buszhoz. Igen ám, de közben a munka ideje lejárta az ott dolgozóknak, és körülbelül egy 10 perc, negyed óra alatt a parkoló gyakorlatilag zsúfolásig megtelt. És esélyünk se volt arra, hogy ezzel a nagy busszal ki tudjunk állni a parkolóból, és hát fölmértük, hogy holnap reggelig a munkakezdésig innen mi nem fogunk mozdulni. És akkor kértem Szent Antalt, hogy segítsen, valami ötletet adja, hogy hogy jutunk innen. És a busz nem messze állt azoktól a vascsövektől, amelyektől nem lehetett kimenni erre a hatsávos főútra. És ahogy megmozgattam az egyiket, láttam, hogy ezt ki lehet emelni a helyéről. Lehet, hogy más is járt már úgy, mint mi. És két srácot odaállítottam gyorsan, akik kiemelték, mi kitaladtunk a főútra, a gyerekek gyorsan visszatették, felszálltak a buszra, egy perc alatt kijutottunk a parkolóból. Valószínű, hogy a parkolóra azóta is gondolkodik, hogy hová repült ez a busz.
Pádovában csak úgy nevezik, hogy Il Santo, a Szent, mind a templomát is, mind pedig magát Szent Antalt is, tehát, hogy nem valamelyik egy a sok közül a nevén, hanem hát, hogy ő a Szent. Valahogy úgy érzem, hogy hozzád személyesen is közel áll. Mit mond neked Szent Antal, vagy mit üzen, hogyha így kérdezhetlek a Mária Rádió hallgatóinak, vagy a 21. század emberének?
Ahogy említettem, nagyon nehéz történelmi időkbe élt Szent Antal, és nagyon komoly társadalmi egyházi problémákra kellett megtalálnia a választ. Mi is kerülünk olyan helyzetekbe, amikor egy-egy problémát szeretnénk valahogy megoldani, és az egyik lehetőség az, hogy az ember így erőből próbál lépni, megpróbál meglévő eszközeinek a segítségével nyomást gyakorolni az eseményekre. Antalnál azt csodálom, vagy azt tetszik nekem nagyon, hogy ő meri engedni azt, hogy nagyon-nagyon, tehát egyrészt bátran, másrészt pedig nagyon-nagyon szelíden, meg irgalmasan fordul minden emberhez, kivétel nélkül a legnagyobb uraktól a legutolsó koldusig, a hívőktől kezdve bármelyik eretnekig vagy hitetlenig. Minden emberhez úgy tud fordulni, hogy azt a másik úgy érzi, hogy valóban őt szólították meg, és ennek a segítségével nagy-nagy eredményeket tudott elérni. Ez az embereknek a megérintése, megszólítása a számomra az, ami a leginkább vonzó és példaértékű.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tamás Gábor ferences atyával beszélgettünk Páduai Szent Antalról. Reméljük, hogy az ő élete történetein, a tiszteletének a felelevenítésén keresztül mindnyájan kicsit közelebb érzik magukhoz ezt a szentet. Tanulunk példájából, kérjük a közbenjárását. Köszönjük szépen a figyelmüket, köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, én is köszönöm.